művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket! Ez itt a művészbejáró, a vendég Létai Dóra, rengetegen ismerik, mert ugye jóban, rosszban, de hát aztán ő volt, én igazából Miskolcról ismerem, mert ott jó néhány évig volt, és hú, miket játszott ott össze-vissza. Aztán az utóbbi időszak ugye József Attila Színház, aztán szabadúszó, és aztán volt egy időszak, amikor azt mondta, hogy na vége, volt egy ilyen írása, hogy minden passzus végén úgy ott volt, hogy na de itt a vége, és akkor szerencsére most ki fog derülni, hogy nincs itt a vége, pedig hát ő mindent feláldozott ezért, de most már nem akar. Na jó, szóval bőven lesz itt mit beszélnünk Létai Dórával. Utána jön a kritikai rovatom, hát sajnos beszélek benne Mihály Győzőről, aki hát a 70. születésnapja után egy héttel meghalt, és beszélek egy Hóhérok című nagyon izgalmas előadásról, ami a Tatabányaiak, de a Városmajorban láttam, és hát még beszélek olyasmiről is, amit újra néztem, szintén a Városmajorban, az Ez történt Újvidéken, amit hát egyszerűen imádtam, az egy olyan dili ház, énekes, zenés, táncos őrület, és jelmezkavalkád, és egy ilyen intellektuális revű, hogy ezt imádtam, és újra néztem. Na, hát akkor ilyenek lesznek. Na, ragadjunk le ennél a vége-vége-végénél, hogy jaj, de jó, hogy nincs vége, de miért jutottál el idáig, hogy tulajdonképpen számba vett, hogy hát például a sorozatnál, hogy hajnali kelés, hogy mindennapi szövegtanulás, hogy a hajadat se vágathattad le úgy, hogy tulajdonképpen elveszítetted az egyéniségedet, hogy azt akarták, hogy hálás legyél azért, hogy te sztár lehetsz, de közben nem hitted el se azt, hogy sztár vagy, se azt, hogy neked hálásnak kell ezért lenni. Szóval hogy van ez?
Köszönöm szépen.
És mindez olyan frappánsan volt megírva, hogy én csak pislogtam bele.
Nem is emlékszem, hogy ezt mikor, valószínűleg valamelyik Facebook bejegyzésemből olvastad.
Szerintem a Színház Online-on volt, de tök
lehet,
mindegy. Tehát nem csak Facebook, hanem ezt azért nagyobb nyilvánosság elé pakoltad.
Hát igen. Hát először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket.
Nem kell hálásnak lenni, érte?
Nem kell hálásnak lenni, de azért az normális, hogy megköszönöm, nem? Tehát, hogy érdekes, hogy ezzel kezdett, hogy a vége. Igazából tulajdonképpen a színészeknek kettő bajuk szokott lenni. Tehát az egyik az, hogyha sikeresek, a másik az, hogyha nem. Tehát ez tulajdonképpen ez szerintem velem is így van. Tehát most konkrétan pont nem emlékszem arra.
De ez nem volt olyan régen, hát ez egy tavalyi írás.
Nem, szerintem te nem erre, nem tudom, szerintem te nem erre gondolsz. A tavalyi írás az szerintem a zuhanás volt, ami a Nemzeti Színházas balesettel volt kapcsolatos. És ott valóban egy eléggé depresszív módon fogalmaztam meg a véleményemet a mi szakmánkról és a mi helyzetünkről.
És abban mi kapcsolatban, volt, ha ez nem az, amire én gondolok.
Hát akkor nem, abszolút nem az én saját helyzetemmel kapcsolatban írtam erről, hanem a Nemzeti Színházas két színész kollégámnak a balesetéről, és ennek a kezeléséről.
És mit gondolsz?
Hát hova? Amit leírtam abban, ennek utána lehet nézni.
De hát most
hát azt gondolom, hogy végtelenül szomorú az, hogy ilyen kiszolgáltatott a színész, hogy egyáltalán, hogy előfordulhat az, hogy létrejöhet egy ilyen baleset, annak ellenére, hogy ők jelezték többször is, hogy alkalmatlan a díszlet, nem igaz, az nyilvánvalóan nem igaz, hogy meg kell tanulni a díszletet a színésznek, mert meg kell tanulni a díszletet, de az életveszélyes díszletet nem lehet megtanulni. És aztán, ami utána jött, hát most ebbe azért nem szeretnék belemenni, mert nem az én kompetenciám, hogy erről beszéljek, természetesen van véleményem.
Amikor a színész bevállal akrobatikát.
Hát én is bevállaltam sokszor.
Azért mondom, én is. És akkor az ő felelőssége.
De itt nem erről volt szó, de itt nem, nyilván, itt egyáltalán nem erről volt
csak mondom,
szó.
Tehát ahogy mondjuk ifjabb Vinyánszky Attila mondjuk a Kafka perbe,
igen.
Hihetetlen, van mit akrobatikázik.
Van össze. Ilyen, én magam is, igen. Hát most mit mondjak neked, láttad az Anna Kareninát, ott is 3 méterről hanyatt lezuhantam a sötétbe, úgyhogy 4 kaszkadőr kapott el, úgyhogy nem láttam, és nem tudtam, hogy el fognak-e kapni, hát nyilván bíztam benne, hogy így lesz, és végül is így lett, bár voltak azért necces helyzetek, mert például volt olyan, hogy az egyikük valahogy nem érkezett meg a hívásra, és 3 voltak ott, és akkor egy ilyen nagyon érdekes pozícióba érkeztem oda le, hanyat fekve, zuhanva az előadás végén. Szóval ezek ilyenek vannak, de itt nem erről volt szó. Csak azért nem akarok ebbe belemenni, mert ez szerintem messzebbre vezet ez a dolog. Én igazából nem vagyok kompetens, nekem volt egy véleményem, amit leírtam erről, csak hogy most...
Na de mondtad, hogy ennek kapcsán a szakma helyzetéről is beszéltél.
A szakma helyzetéről annyiból, hogy... Hát annyiból a szakma helyzet, tehát figyelj, a szakmánk az ilyen. Tehát a szakmánk kiszolgáltatott alapvetően, a szakmánk nehéz, a szakmánk kockázatos. Mit mondjak erre? Én akkor is azt gondolom, a mai napig mindig ezt gondoltam, tehát amikor az Iglódi István feltette nekünk a kérdést a főiskolán, az egyik mesterség órán, hogy mit áldoznátok föl ezért a pályáért, akkor én ezt mondtam, akkor voltam 20 éves, hogy mindent. Na most,
és ebben a bizonyos írásodban, amit én olvastam,
igen?
Abban az is van, hogy te ezt egy ideig teljesítetted is.
Szerintem tehát, minden te színész teljesíti.
Elmentél 5 évre vidékre, utolsó pillanatban szültél gyereket.
Hát így is lehet mondani.
Akiről, hát te mondtad. Uh-huh. Akiről azt gondolt, hogy az egyetlen áldozat, ami megérte, elfogadta.
Nem igaz, hogy az egyetlen áldozat, ami... Nem tudom, hogy miért gondolsz ilyen végletesen.
Nem gondolok, te írtad.
Nem tudom. De. Akkor ennek utána kell néznem, hogy miket írtam, de szerintem, nem, hát nézd, vannak, szerintem minden színésznek vannak pillanatai, amikor azt érzi, hogy úristen, minek ez az egész? Miért csinálom? Miért áldozom fel az életemet ezért az egészért? De közben nem tudunk más csinálni, és nem is akarunk más csinálni. Szóval ez az életünk.
De az elmúlt időszakban egy olyan 5 évig, de úgy, hát volt az RS9-ben egy szereped, meg Veresegyházán volt egy szereped, de úgy a nagy közönség azt érezhette, hogy hát te most akkor hol vagy? Ez szándékos volt, mert most mit tudom én, éppen gyerekkel kell foglalkozni, vagy nem volt szándékos, egyszerűen nem. Így alakult.
Nézd, ez szerintem nem vagyok ezzel egyedül, ezzel a szünettel. Szerintem a pandémia minden színészt és minden színházat nagyon megrázott. Tehát ez eléggé általános helyzet volt, hogy hát nem esnek csak úgy le a szerepek, és nem jön annyi felkérés, mint addig, hiszen egy csomó színház iszonyatosan nagy bajban volt, és nem hogy vendéget, ugye én szabadúszóként létezem már hosszú évek óta, 19 óta, mióta eljöttem a József Attilából.
És miért jöttél el?
Hát a József Attilában én nagyon szerettem lenni, és én ott 6 évig dolgoztam, és nagyon-nagyon szép szerepeket játszottam, és ott tulajdonképpen engem ott terjesztettek fel a Jászai díjra is, és hát ez egy nagyon fura helyzet.
És meg is kaptad.
Meg is kaptam, de tulajdonképpen abban a pillanatban, hogy megkaptam, eljöttem onnan. Figyelj, ott egy koncepcióváltás történt. Tehát ott nagyon sokan eljöttünk, akik addig ott dolgoztunk művészileg, ott egyszerűen megváltozott a helyzet.
De milyen koncepció?
Nézd, én nem vagyok híve annak, hogy visszafelé köpködjek oda, ahol valaha jól éreztem magam, és valaha szép
de
szerepeket
jó
játszottam.
De jó ideje nem Csák Károly az igazgató.
Így van. De én
nem
biztos, hogy nem fogok, biztos, hogy nem fogok semmi rosszat mondani a József Attiláról, mert azt gondolom, hogy ott történt egy koncepcióváltás, ott eljöttünk nagyon sokan, színészek, rendezők, dramaturgok, stb. Tehát ott volt tényleg egy ilyen helyzet. Amikor már, amit addig csináltunk, azt már nem lehetett tovább csinálni. Én nem szeretnék semmilyen rosszat mondani erről, nekem ott nagyon sok jó barátom van a mai napig, nagyon sok kedves munkatársam és pályatársam, azt gondolom, hogy vannak ilyen helyzetek, hogy az ember vált, mert váltani kell.
Figyelj, én meg azt gondolom, annak alapján, amit belőled Miskolcon láttam, hogy te ott nagyon keményen elkezdtél fölkészülni a pályára, és tulajdonképpen én azt gondoltam volna, hogy te majd előbb-utóbb jössz Budapestre valami hú de művész színházba. Nem ez volt neked is a, tulajdonképpen az eredeti elképzelésed?
Hát mi a hú de művész színház?
Hát te is tudod, körülbelül hármat szoktak mondani. Hát nézd, én Radnóti.
Egyébként a Radnótin játszottam. Többször is például, de játszottam a Centrálban is, játszottam a Karintiban, a Táliában. Én, amikor visszajöttem vidékről, ugye ezt nekem sokan felrótták, még annak idején, amikor én lementem vidékre 22 évesen, hogy minek mész le, mert hát akkor soha nem fogsz visszakerülni, meg nem tudom mi, hogy ez nem lesz neked jó. Én pedig azt éreztem, mivel nekünk a főiskolán egy eléggé bonyolult helyzetünk volt, tehát minket a Békés András vett fel, aki fél évkor ott hagyott minket, mert elegedett az egész pályából. És utána jött Iglódi. És nagyon sok tanuló jött-ment az osztályból, szóval, hogy így lebuktak hozzánk, meg kiestek tőlünk, meg nem tudom. Szóval, hogy ilyen, kicsit ilyen kusza volt a mi főiskolai életünk. És én azt éreztem a főiskola után, hogy nekem még tanulnom kell. Tehát én nem vagyok arra még kész, hogy akár a Víg Színházba, vagy nem tudom hova egyszer csak elkezdjem a pályát, mert azt éreztem, hogy nekem még tanulnom kell. És ez az 5 év vidék, amit említettél, ez volt Miskolc, Szeged, Zalaegerszeg, ez nekem tulajdonképpen a második főiskolám volt. Én ott tényleg mindent eljátszottam, amit egy fiatal színésznő eljátszhat, és sokkal egyszerűbb eljátszani vidéken, nem egyszerűbb természetesen, de tét nélküli.
Könnyebb megkapni.
Bizonyos. Hát vagy hogy mondjam, szeretni. Nem is az, hogy könnyebb megkapni, hanem Budapesten az van, hogy mondjuk eljátszod a Júliát, és akkor, hogyha vagy zseniális vagy benne, vagy nem, akkor az nagyjából elhelyez téged a pályán. Mondjuk Miskolcon én eljátszottam a Júliát, de eljátszottam mellette még 5 másik szerepet, tehát Lulut, Amalfi hercegnőt, Mariskát a Sörgyáriból, nem tudom. Tehát, hogy nagyon sok minden, de nem volt ekkora tétje. Zenés darabokat, My Fair Lady-t, stb. Mágnás Miskát Szegeden. Tehát, hogy nem volt ekkora tétje, tehát nem dőlt el a pályám attól, hogy én most próbálkozom. Márpedig egy fiatal színésznek szerintem próbálkoznia kell. Most az, hogy én visszajöttem 29 évesen Budapestre, 99-ben, hát biztos, hogy én is vártam azt, hogy majd akkor hova hívnak, kiszámít rám. Abban az időben még, egyébként ezt te is pontosan tudod, hiszen te is jártál vidékre, abban az időben a 90-es években például a kritikusok jártak vidékre. Én nem tudom, hogy ez most hogy van, szerintem már nem annyira így van.
Szorványosabban. Időnként indulnak ilyen kritikus
buszok. De hogy akkor ez teljesen általános volt. És
bizonyos színházakban, akkor sem mindegyikben.
Oké, de például nem tudom, Miskolcra, én ahol voltam.
Igen.
Hát Miskolcon, Szegeden, ahol voltam, de akár a zalaegerszegi előadásokat is abszolút nézték a kritikusok. Igen. Tehát ez nem volt, tehát nem éreztem magam kirekesztve a pályán.
Igen, de a filmrendezők már mondjuk, akik hívhattak volna, vagy akár színházi rendezőkre is mondhatom, kevésbé nézték, mint
igen,
a kritikusok.
Igen, de érdekes, hogy visszajöttem.
Tehát aki munkát tudott volna kínálni, tehát a kritikusoknak nyilván volt egy ilyen információ közvetítő szerepük, de ők effektíve, jó. Amikor visszajöttél Pestre, akkor nem tudták
de
neked
érdekes,
azt mondani, na figyelj, itt van
de
egy
várjál, szeret. De érdekes, mert visszajöttem Pestre, és azon nyomban szerepet kaptam a Kisváros című sorozatban, ahol egy ilyen lövöldözős mafiónőzőt játszottam, ami nagyon vicces volt egyébként, nagyon élveztem, és a Sopsics Árpád felkért a Torzók című csodálatos filmnek a női főszerepére, tehát hogy így egyébként abszolút voltak dolgok. És utána hát jött egy szabadúszó időszak, és akkor hívott a Karinti Marci, és akkor hívott a Valló Péter a Radnótira, és akkor hívtak a Táliába, szóval abszolút voltak események, majd utána jött a Jóban, Rosszban, Valóban, ami hát egy másik dolog, mert az egy teljesen más.
De az milyen volt neked?
Figyelj, én nagyon örültem neki. Én pont a Radnótin játszottam az Ideális férj című Oscar Wilde darabban, amit a Valló Péter rendezett, és ki volt írva a Radnótinak a fali újságára, hogy van egy ilyen casting, és oda lehet jelentkezni életrajzzal, fotóval, nem tudom mivel. És akkor én oda jelentkeztem, de eltelt egy év nagyjából, amikor egyszer csak kaptam egy üzenetet, hogy behívnak a castingra, de azt se tudtam jóformán, hogy miről van szó. És akkor elmentem a castingra, ami annyira titkos volt, hogy ezt úgy képzeld el, hogy nem lehetett tudni, ott volt az egész szakma. De katonásoktól kezdve, radnótisokon át, amire te mondod, hogy hú, de művészszínház, mindenki ott volt, mert mindenkit érdekelt ez a dolog. És nem lehetett tudni még azt sem, hogy kórházas sorozat. Tehát annyira titkos volt, hogy konkrétan az én castingom például úgy zajlott, hogy bent ült egy producer, és bent ült egy színésznő, aki kvázi vezette a castingot és segített, de nem volt szituáció, nem volt elmondva, hogy te ki vagy karakterben, hanem ilyenek voltak, hogy 1-10-ig számolj el, és 1-10-ig boruljál ki. De konkrétan. Tehát nem lehet...
És akkor rád számoltak, mint a bolszobat?
Nem, én számoltam 1-10-ig, és 1-10-ig kiborultam, és úgy látszik, hogy jól sikerült, mert én lettem végül a doktornő. De nem tudtam, hogy akkor én a doktornő
most
leszek.
Persze a kis ördög bujkát vetnem, hogy na muti, hogy kell ezt
dehogy,
csinálni.
Dehogy,
tudtam,
Isten
hogy nem
őriz,
fogod, de Isten hát imádnám.
Isten őriz, nem. De hogy azt se tudom, hogy akkor hogy voltam erre képes, érted? Hát nem egy normális színészi szituáció, csak titkos volt, mert nyilván vigyázni kellett ott a, nem tudom, hogy nehogy valaki lenyúlja az ötletet, vagy nem tudom. Tehát, hogy abszolút nem lehetett erről beszélni, és akkor egyszer csak jött egy telefon, hogy én leszek a Réka doktornő, és halálosan örültem neki. És ez egyébként szerintem meg, hát most a mai világban miről beszélünk? Tehát a mai világban egymást ölik a színészek azért, hogy belekerüljenek egy sorozatba, akkor ez még kvázi ciki volt, vagy hát legalábbis sokan úgy vélekedtek erről, hogy jaj, de kellemetlen, meg nem tudom mi, meg nem művészet, meg nem tudom mi. Ez szerintem egyébként ugyanolyan. Tehát én színészként például ugyanúgy játszottam a napi sorozatban a Réka
doktornőt. De ez ugyanúgy művész lenni bennem, mindig az mozog, hogy hát ha egyik pillanatra a másikra tanul, egyik napra a másikra a szöveget, az nem tud olyan lenni, mint hogyha 6 hétig próbálsz egy szerepet.
De nem is kell.
Ha csupa zseni csinálja, akkor
de nem is
se
kell,
tud az olyan
de nem is
lenni.
Kell, Gábor. Nem is kell, mert ez egy másik műfaj. Tehát egyik napról a másikra tanulom a szöveget, és azt akkor ott eleve egy forgatáson is. Tehát egy Szabó István film forgatásán, vagy egy Scorsese film forgatásán is egyik napról a másikra tanulják a színészek a szövegek.
Ott
sem próbálnak 6 hétig. Ez egy másik
próbálnak,
műfaj.
De azért legalább többször próbálnak, hát, nem mondjuk max. Egyszer, és aztán utána fölvétel.
Figyelj, én azt gondolom erről, hogy szerintem nem jó, hogyha van műfaji előítélet. Tehát én azt gondolom erről, hogy minden műfajt lehet a maga minőségében tök jól csinálni. A napi sorozatot, a heti sorozatot, a nagyjátékfilmet, a színházi előadást, mindent lehet nagyon jól csinálni, és mindent lehet nagyon rosszul csinálni.
Na jó, figyelj, ugye azt mondod, hogy elhitted a rendezőknek azt a mantrát is, hogy a fáradt színész a jó színész. És hogy te ezt is teljesítetted, mert volt, hogy 30-akat játszottál egy hónapban.
Volt olyan is, igen.
Hát a sorozatnál ez nyilván hatványozottam. Ott csak fáradt színész van, mert minden nap le van.
Igen,
minden nap le van terelve a tetejbe, hajnalba jön a kocsi.
Ez így van.
Utána még esetleg még...
Még játszani is kell este.
Játszani is kell este. Alig aludtál, megint hajnalba jön a kocsi. Tehát, hogy ez egy
voltam,
idő után...
Fiatal voltam, és bírtam.
Egy idő után nem favágás, óhatatlanul.
Figyelj, én akkor nem éreztem ennek, lehet, hogy ma már annak érezném. Azért ez 20 éve volt. Ez 20 éve volt. Akkor még nem volt gyerekem, akkor jöttem fel vidékről, tehát tényleg 30-as éveimben voltam. Tehát azért lehet, hogy ma már nem esne annyira jól, hogy reggel 4-kor kelek, és egész nap végig, és vissza az autó is volt.
És ez miből állt, hogy akarták, hogy hálás legyél azért, hogy sztár lehetsz, és miért nem itted el, hogy az vagy. Holott hát egy ilyen sorozat tényleg sztár csináló gép, ha úgy tetszik.
Mert ezt írtam valahol?
Hmm? Ez mindegy írás, amiket én most itten
idézgettem. Utána kell néznem, hogy melyik írásomra gondolsz, de hogy nem tudom, hogy hát nézd, tehát amikor egy színész, de ez ma is így van, meg akkor is így volt, belekerül egy kereskedelmi televíziónak egy sorozatába, akkor óhatatlanul a népszerűséggel számolnia kell. Tehát gyakorlatilag munkaköri kötelességünk az, hogy hetente akár a bulvár sajtóban megjelenjünk mindenféle.
Ezt alá kell írnod, hogy te rendelkezésre állsz.
Így van, így van. És egy idő után valóban már azt éreztük, hogy már nem tudok már milyen új történettel szolgálni, mert gyakorlatilag éjjel-nappal dolgozom, tehát még mit találjak ki, hogy milyen érdekes dolgok történtek velem, mert semmilyen érdekes dolog nem történik velem azon kívül, hogy forgatok. De hát az, hogy a magánéletemet megírják, mert megírják, az természetes, meg részt kell venni forgatásokon, részt kell venni fotózásokon, részt kell venni mindenféle egyéb eseményen, és ez kötelező. És az, egyébként meg az emberek nagy része azt gondolja, és ezt egyébként szerintem hát nagyon jó lenne tisztázni, bár szerintem sok színész kollégám próbálja ezt tisztázni, de hiába, hogy az emberek azt gondolják, akik olvassák mondjuk ezeket a lapokat, vagy nézik ezeket a bulvár műsorokat, hogy hát ezért mi mennyi pénzt kapunk, hát semennyit. Tehát semennyit konkrétan. Tehát ez, hogyha valaki benne van egy sorozatban, akkor kötelessége bulvár megjelenéseken részt venni, és egyáltalán nem kap érte pénzt. Tehát erről nincsen szó. És nem azért csinálja, mert ő akar szerepelni, és ő akarja mutogatni magát sok pénzért, nem, hanem ez benne van ebben a munkában, ennyi.
Jó, de hát azért egy sorozatgázsi az jobb, mint egy színházi fizetés, akárhogy vesszük.
Hát igen, persze. Persze, hogy jobb. De ez nem azt jelenti, például az én esetemben nem jelentette azt, hogy én akkor nem akarok többet színházban játszani, sőt, közben is játszottam színházban többször is, tehát hogy azért ehhez ragaszkodtam, hogy én tudjam a színházi előadásaimat csinálni. Volt, amiről le kellett mondanom, mert nem fér bele az időben, de azért pont akkor volt a vagina monológok, például a Táliában, akkor volt a Vízkereszt, akkor volt a Krimbivel, ugye a Centrálban, akkor volt a Vidám kísértet a Centrálban szintén. Tehát ezek nagyon fontos előadások voltak, és ezeket párhuzamosan csináltam a sorozattal együtt.
És akkor az egészből végül is hogy jöttél ki szerinted?
A sorozatból?
Aha.
Hát nézd, én szerintem normálisan, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem lovagoltam meg, egyébként nagyon érdekes, amit kérdezel, mert egyébként pont a Takács Kati, akit nagyon-nagyon szeretek, és egy csodálatos színésznőnek tartok, és hát mondhatom szerintem, hogy jóban vagyunk, és tényleg nagyon szeretjük egymást, és többször dolgoztunk együtt, még Miskolcon is, meg egyébként a Táliában is, meg szóval, tehát van egy viszonyunk, egy nagyon erős szimpátián alapuló viszonyunk, és ő mondta például nekem azt, hogy hát Dóra, te milyen érdekes, hogy ezt nem lovagoltad meg egyáltalán, hogy kijöttél ebből a sorozatból, és utána készültek még sorozatok, meg lehetett volna ilyen bulváros vonalba elmenni, meg más sorozatba, és akkor meglovagolni ezt a hírnevet, és hogy te ezt egyáltalán nem csináltad. Hát valóban nem csináltam.
De miért nem egyébként?
Nem is jutott eszembe. És egyébként meg nagyjából, amikor így vége lett, akkor utána jött nekem a család alapítás és a gyermekszülés. Tehát tulajdonképpen ez így eléggé, hogy mondjam, így a fókusz ezen volt ezek után. Tehát nekem nem az volt a fontos, amikor vége lett a sorozatnak, hogy akkor még én még híresebb legyek, vagy még népszerűbb, vagy nem tudom, hanem akkor már tényleg azt éreztem, hogy most már nagyon, nagyon szeretnék gyereket. És ez össze is jött.
És ez nem furcsa, hogy mert ilyen sorozat ez gyakran együtt jár, hogy hogy hirtelen országosan ismert leszel, hirtelen húha, mindenki megismer az utcán, majd fokozatosan, most akkor alig ismer meg az utcán, tehát, hogy...
Hát ez is olyan érdekes, vagy, hogy nem? Miről ismernek. Érted, ez is olyan érdekes azért egyébként, hogy tudod, az, hogy egy sorozatban szerepelsz, és ahogy mondtam az előbb, hogy ennek vannak következményei és kötelezettségei ránk nézve, hogy a bulvárban kell jelen lenni, az egyáltalán nem biztos, hogy a te valós énedet mutatja. Tehát az, hogy ismernek az, lehet, hogy ismerik a nevedet meg az arcodat, de lehet, hogy egy teljesen más képet fest rólad, ez a fajta népszerűség, ez a fajta bulvár megjelenés. De
beazonosítottak Pongrácz doktornővel?
Nem csak a Pongrácz doktornővel, hanem ez a szép szőke színésznő. Tehát most mit érted? Szerintem te érted ezt, hogy nem látnak tovább, nem látnak mélyebben. Egy csomó embernek fogalma nem volt arról, hogy én közben miket játszom például. Vagy egy csomó embernek fogalma nem volt arról, hogy én milyen ember vagyok. Akár most, hogyha például az írásról beszélünk, hogy fogalmuk nem volt. Tehát ez a,
hát te fiatal korod óta írsz, nem?
Fiatal, hát gyerekkorom óta. Igen. Tehát ez nagyjából egyébként tényleg úgy kell elképzelni, hogy amikor általános iskola alsó tagozatában mondjuk dolgozatot kellett írni a második Rákóczi Ferencről, és volt rá egy óra a fogalmazásra, akkor mindenki írt egy vagy fél oldalt, vagy nem tudom, és akkor már kicsöngettek, és úgy tépték ki a kezemből a füzetemet, ahol már 4,5 oldalnál tartottam, egyszer nem bírtam abba hagyni. Szóval, hogy ez a grafománia, ez nekem valóban, ez előbb jött, mint a színészet.
És igaz, hogy 200 verset tudtál kívülről?
Igen. Igen, a Magyar Rádió gyermek stúdiójába jártam, Varsány Anikó és Vadász Gyula
vezetésével. Ami nem azonos, amit többen tudnak.
Nem a Botka Valéria, nem a gyerekkórus. Igen. Ez a Magyar Rádió gyermek stúdiója, ez egy szombatonként volt, és ez tulajdonképpen egy, hát mondhatnám azt, hogy gyerekszínész képző, mert játszottunk hangjátékokban, és tulajdonképpen arról szólt, hogy gyerekszínészeket képezzenek, de hát egészen elképesztően fantasztikus képzést kaptunk ott. Tehát most az, hogy 200 verset tudtam, de a Varsány Anikó behozott egy élet és irodalmat, 12 évesek voltunk. És akkor például én akkor találkoztam a Konrád György látogató című művével. Meg nem tehát, hogy ilyen egészen elképesztően fantasztikus minőségi értelmiségi képzés folytott, függetlenül attól, hogy most akkor éppen színészkedünk is, vagy nem.
Hát a rádió akkor egy nagyon komoly, nagyon szellemi komoly, műhely, nagyon komoly. Műhely.
Pap János színművész is tanított minket egyébként, ő beszédtechnikára és egyebekre, de hát abszolút nagyon-nagyon komoly
és műhely. És bemenni ott a pagodába, vagy
a pagodába megtalálkozni az hát összes az, fantasztikus igen, színészek. De hát egyébként meg játszottam valóban hangjátékokban, tehát a Csomós Marival, Kézdi Györgyel, a Pap Jánossal, tehát hogy egészen elképesztő élményeim voltak, tényleg ilyen 11-12 éves koromban. Úgyhogy... Hát igen, ez
és
egy...
És aztán a Pince Színház is jött.
Aztán a Pince Színház aztán, és aztán meg egyből felvettek a főiskolára, úgyhogy gyakorlatilag a két érettségi között, a szóbeli és írásbeli és szóbeli érettségi között már föl voltam véve a főiskolára, tehát úgy mentem szóbelizni, hogy már föl voltam véve a színműre. Szóval ez egy nagyon érdekes helyzet volt 18 évesen, igen. Úgyhogy gyakorlatilag hát lehet mondani, hogy egyenes utam volt, de azért az út az soha nem egyenes. Az mindig gírbe-gúrva. Tehát azt senki nem gondolja színészként ezen a pályán, hogy ez végig.
És most egyenes vagy gírbe-gúrva éppen?
Hát figyelj, most éppen innen egy próbára megyek tőled, ahol a Gábor Zsazsa életéről csinálunk egy monodrámát, Én Zsazsa címmel, amelyet én játszom, és hát tulajdonképpen Ann Silberberg életrajzi szövegét én írtam színpadra.
Aki Sándor Anna valójában,
igen, ez a művész neve, és gyakorlatilag magát a színpadi szöveget azt én írtam, Czeisel Gábor kért fel engem erre a szerepre, és hát egy fantasztikus, tehát ez most például...
Ez egy nagyon szélsőséges nő volt, nem?
De. Nagyon szélsőséges. Nagyon szélsőséges nő volt, és azt kell, hogy mondjam neked, hogy engem felhívott a Gábor, ez még márciusban volt, tehát ez egy hosszú-hosszú menet volt, hogy eljutottunk idáig az olvasópróbáig, ami most volt hétfőn. Felhívott a Gábor, és képzeld el, hogy kikértem magamnak.
Mert miért, hogy te ezt egy ilyen üres celebnek gondoltad, hát, ezt a nőt? És hogy jössz te ahhoz,
képzeld el,
hogy...
képzeld el, igen, tehát, hogy amit mondasz, hogy egyébként hova tűntem, meg hol voltam, tehát valóban tulajdonképpen kapva kellett volna kapnom az alkalmon, érted, bármilyen alkalmon, de ez a sznobizmusunk, vagy mondhatom azt egyébként, akkor egyes szám első személy, az én sznobizmusom akár, de nem csak, mert tudom a véleményeket a Gábor Zsazsáról, hogy gyakorlatilag egy üres szerepnek gondolják. Egyáltalán nem igaz. Tehát egyrészt ő egy nagypolgári zsidó családból származott, Svájcban tanult, 6 nyelven beszélt. Nem egy buta liba volt, erről szó nincs.
De meg tudta azt játszani rendesen.
Amikor kellett, megtudta, de egyébként érdemes megnézni az interjúit, amik fönn vannak az interneten, hogy milyen slágfertigen, hogy milyen okosan, hogy milyen szellemesen beszél, hogy mindenre van egy válasza, hogy ezek a mondásai, amiktől ő híres lett, ezek gyakorlatilag az ő találmányai, amik egyébként egyáltalán nem voltak jellemző az életére. Tehát ez a jó vagyok a háztartásban, én elválok egy férfitől, megtartom a házát. Na most ez egyébként egyáltalán, de ez nem volt igaz. Mert konkrétan például a Konrád...
Hát, férfi falóként ez figyelj, teljesen
de nem volt igaz. Mert ez például sem. A Konrád Hilton volt a legfukarabb férje például, a hotelmágnás. Abszolút nem tartotta meg a Zsazsa az ő házát, sőt, abszolút ki lett semmizve. Ő nagyon-nagyon sokszor nagyon rosszul járt a férfiakkal. Ezek ilyen jó mondásai voltak, és ilyen ügyesen adta elő ezeket, de ő abszolút nem járt jól a férfi. Ő nem volt egy aranyásó. Ez egy nagy tévedés vele kapcsolatban. Hát én nagyon sokat foglalkoztam vele, nagyon sokat kutattam utána, amíg eljutottam addig, hogy végül is...
Mitől enyhültél meg, vagy na jó, eljátszom?
Hát úgy, hát attól, hogy elkezdtünk a Cezze Gáborral beszélgetni róla, meg az Annával is, és elkezdtünk a mélyére ásni annak, hogy ki volt ez a nő. És rájöttünk arra, hogy egyáltalán nem az volt ez a nő, mint amit gondolnak róla, a felszínen, amire persze rájátszott, mert ettől lett sztár, meg ikon, meg ugye csillag a hollywoodi hírességek, csétánya, meg nem tudom, de a valóságban az, ami ő volt, az egy sokkal mélyebb és sokkal tragikusabb történet, mint amit ő mutatott, és ezt próbáljuk az előadásban megmutatni. A humoron, meg a stílusán, meg az egész csillogásán kívül, hogy igazából ki volt ez az ember, mert szerintem a színházban semmi más nem fontos, csak az, hogy egy embert megmutassunk, hogy ki volt ő valójában.
És a valóságban most te ki vagy?
Én?
Aha.
Hát én nagyon remélem, hogy önazonos vagyok, nagyon remélem, hogy hát egy színésznő vagyok, akinek hol így, hol úgy alakul a sorsa, nem mindig tudja befolyásolni. Például most ez is egy teljes váratlan véletlen volt például, ahogy elmeséltem ezt, hogy kért fel engem a Cezár, és majdnem lemondtam, és aztán mégis az lett belőle, hogy megírtam, meg eljátszom. Szóval ezek ilyen teljes váratlan, furcsa történések az életben. Nem vagyok egy nagyon tudatos karrierépítő. Egyáltalán nem. De mégis azt gondolom, hogy valahogy... minden nehézség, meg ilyen hepehupa ellenére van valami, ami ilyen szerencsésen irányítja az életemet, és szerintem ebben benne vannak a szeretteim, benne van a családom, benne van a gyerekem, benne van a párom. Szóval, hogy vannak körülöttem olyan emberek, akik szeretnek, és akik támogatnak, és akármilyen nehézségek jönnek, valahogy mindig tudok hova nyúlni, hova dőlni, szóval, hogy nem vagyok egyedül. Ezt érzem.
Hát akkor maradjon így. Köszönöm, hogy jöttél.
Köszönöm szépen.
És akkor folytatjuk a művészbejárót a Szignál után a kritikai rovatommal, és hát sajnos Mihály Győző nekrológiával.
Emlékezünk.
Folytatjuk a művészbejárót, és sajnos hát Mihály Győző nekrológ, aki hát 70 éves volt, és állítólag azt még gyönyörűen megünnepelte, és hát rá egy hétre ugye jött a hír, hogy tragikus hirtelensége, ami mindig ilyen rejtélyes, és sokan találgatják, hogy mi van, és hát azt már lehet tudni, hogy önkezűség nincs, de hogy mi történt, mert nem volt semmilyen halálos betegsége is. Tehát, hogy pontosan mi történt, hát ez talán később kiderül, és talán nyilvánosságra is kerül. De hát mindenképpen megrázó a dolog. Egy ilyen életvidám, makkegészségesnek tűnő ember volt ő, akire én nagyon hamar felfigyeltem, hát hiszen volt egy olyan vizsgaelőadás, amiben a férfi főszerepet játszotta, ami hát akkor egészen reveláció erejével hatott, ugye Szinetár Miklós osztály volt ez, és a Kabaré című musicalnek az előadása azóta úgy tudom, hogy megint bezárt, újra nyitott, majd megint bezárt Ódri színpadon. Szóval, hogy az elképesztő volt, ez körülbelül talán egy-két hónap előtte volt a magyarországi bemutatója, hát ennek a híres, nagyon híres filmnek, ugye Liza Minnellivel a abszolút női főszerepben, és hát sokan olyan kétkedve mentünk oda, hogy hát egy ilyen nagy film után ezt most végzős főiskolások megcsinálják, hát hogy gondolják ezt, hát ugyan már, hát nyilván majd meg se közelítik. És arra is emlékszem, hogy valami ilyen nyár eleje volt, majdnem olyan rekkenő hőség, az is lehet, hogy nyár vége, ezt már nem tudom, mint most, és egyszerűen hát álltunk, én magam is álltam, tehát mint a hatos villamoson, ugye a két oldalt a székek között, akkor még engedett ilyesmit a tűzoltóság, és hát ott bezsúfolva álltunk annyian a premiéren, hogy az valami elképesztő, és majd elájultunk a hőségtől, és közben meg mégis megérte, mert egyszerűen elképesztő svungia lendülete volt az egész produkciónak, és benne volt az egész osztály tehetsége, a Szinetárnak az agya, amivel hát ezt oda tudta tenni a színpadra, egy kis zenekar, Fekete Mari vezetésével. Vándor Éva volt a Szelli, és ugye hát a férfi főszereplő pedig Mihály Győző, és hát akkor bizony én tulajdonképpen hát egy életre megjegyeztem a nevét, és hát aztán sok mindenben láttam, ugye volt neki egy nagyon jó miskolci korszaka is, hát például Rómeó és Júlia volt, és hát és Júlia hülyeséget beszélek, tehát a Rómeó és Júliában ugye Rómeó volt, egészen elementáris volt, ugye ő egy ilyen jó kiállású fiatalember volt, és meg is maradt ez a jó kiállása tulajdonképpen egészen élete végéig, tehát megmaradt ez a férfi sármia, és mi tulajdonképpen egy olyan fél utcányira laktunk egymástól, tehát nagyon gyakran találkoztunk abban az időben, ő aztán Molnár Zsuzsával, ugye a feleségével, a szintén színész, aki hát egyébként jó néhány éve visszatért a pályára, méghozzá nem is akárhogy a József Attila Színházban, már elváltak, de hát ők ott laktak, és akkor mi nagyon gyakran találkoztunk és dumáltunk is, tehát hogy innen is van nekem emlékem, meg hát ugye voltak ők együtt nálam, akkor a Terézvárosi Kábel TV-be vezettem műsort, és izgalmas emlék volt, hogy elment közben a világítás, és tulajdonképpen ilyen rádiójátékként, vagy játékként, tehát rádiós beszélgetésként folytattuk egészen addig, amíg vissza nem jött a világítás. És még egy emlékem fűződik hozzá, ez szintén a szép Miskolci korszaka, ugye ugye a Boris Vian mindenkit megnyúzunk című hát produkció, amiben szintén férfi főszerepet játszott, és én róla írtam meg hát Igó Éváról egy ilyen, ez volt a legelső cikkem a Színház című folyóiratban, ahova olyan nagyon-nagyon sokat nem dolgoztam, de egy pár fiatal koromban egy pár cikket írtam, de ez volt a legelső, ami tulajdonképpen hát róla szólt, és akkor nekem benne volt a pakliban, hogy ő lesz ez a nagy hős színész, másfelé alakult a pályája, de hogy és hát volt ugye ilyen érdekképviseleti ember is a színházi szakmában. Nem azt a pályát futotta be, amit én elképzeltem, de hát végül is tulajdonképpen mindegy, hogy az ember mit képzel el előre. Jó színész volt, és hát mindenképpen fájdalmas, hogy ilyen hirtelen, és hát tulajdonképpen mai viszonylatban még fiatalon ment el. Ritkán mondok én ajánlót, hiszen ez egy kritikai rovat, de most úgy érzem, hogy kötelességem egy független színházi fesztiválra fölhívni a figyelmet, mert egyszerűen ezek a függetlenek, hát hogy mondjam, az ág is húzza, meg onnan föntről is húzzák ezt az ágat, tehát tényleg nagyon sokukat ellehetetlenítették, és ez annyira jó, hogy most tulajdonképpen egy instant mecenatúra fesztivál címén elindul egy kezdeményezés, 9 Erzsébet városi független színház vesz részt a dologban, és hát mit tudom én, a Gólem, ugye, ami ezeknek a színházi produkcióknak a helyszíne is, de van zenei helyszín is az úgynevezett Robot, az Akácfa utcában. Tehát a RS9-től kezdve tulajdonképpen a Apertura társulat, a Kávé, a Betlentéri Színház, tehát nagyon-nagyon sokan részt vesznek ebben. Ez több napos, szeptember 12-től 15-ig tart, és a nappali programok ingyenesek, az estik viszont fizetősek, és ezek a fizetős programok viszont ugye a független színházak megsegítésére megy a bevétel, és itt ugye lesz egy nagyon érdekes program, csináltak már hasonlókat az úgynevezett drámaíró versenyeken is, hogy tulajdonképpen egy aznapi hír kapcsán, vagy előző napi hír kapcsán hirtelen írók írnak egy darabot, és ezt a színészek gyorsan, úgy, ahogy betanulják, vagy akár szöveggel a kezükbe előadják. Csinált ilyet például Halász Péter is a Kamrában, és hát itt egy nagyon nagy nevek, Udvaros Dorottyától Lovas Rozig, vagy Sodró Elizától Lengyel Tamásig, Ónodi Eszterig fognak játszani, és nem kisebb emberek írják, mint mondjuk, vagy rendezik, mint például Székely Csaba, Székely Kriszta, Vecsei H., Miklós Szentecki, Zita, szóval érdekesnek ígérkezik mindenképpen a program, és hát az fontos, hogy ugye hát a független színházak támogatására is szolgál, és úgy tervezik, hogy hát minden évben ezt megrendezik változó színházaknak a részvételével. Láttam egy nagyon érdekes előadást, Hóhérok a címe, Martin McDonagh, a szerző, akit jól ismerhetnek tulajdonképpen a magyar színházba járók is, hát hiszen a Radnóti Színházban a Kripli című darabja, az ment vagy röpke 10 évig, és ezt a hóhérokat is egy olyan, tehát 8 éve valahogy, tehát így lehet, bemutatta a Katona József Színház. Ezt is egyébként Gotthárd Péter rendezte, mint a Radnóti is változatot, csak nem lett vele akkora hú de nagy sikere, tehát nem lett egy olyan hosszas, mint a, tán 2 évig ment, mint a Kripli. Az a gyanúm, hogy egyébként a darab sem annyira jó, legalábbis az első része az, hát ilyen kocsmai életképek tulajdonképpen az öme, és hát ott jó karakterek vannak, és azokat jól is lehet játszani, de azért nem annyira izgi. De a dolog egyébként arról regél, hogy ugye 1965-ben tiltották be a halálbüntetést Angliába, és van egy hóhér faszi, aki hát hivatásának tekintette ezt a, hogy úgy mondjam, szakmát, és több mint 200 embert eltett akasztással lábalól, és akkor kezdésként látjuk az utolsó kivégzést Angliában, ahol hát ugye tiltakozik a kivégzendő szerencsétlen, hogy ő ártatlan, de ez abszolút nem érdekli, hát ő egy ítélet végrehajtó, csinálja a dolgot. Király Attila játsza, és van egy segédje, aki Csabai Csongor, aki be azért megfordul, hogy hát mi van, ha ez az ember tényleg ártatlan? Akkor ők gyilkosok? Akkor most mi van? Hogy van ez az ítélet, és a bíróság tényleg igazságot szolgáltat? Vagy hát azért erről nincs szó. Szóval nagyon sok mindenről el lehet tulajdonképpen mélázni, de közben ennek a Fosszernek már van egy kocsmája, aminek ő a tulajdonosa, ő a csapos is, felesége is csapos, a feleséged Danis Lídia helyett, akit ért egy, azt hiszem, hogy biciklibaleset, de szerencsére már jól van, de nem annyira, hogy föl tudott lépni a Városmajori vendégjátékon. Bakonyi Csilla adta beugrással, meg lehetősen flottul egyébként, jó, tehát ha nincs más kiírva, meg nem mondják, akkor meg nem mondtam volna, hogy ez egy beugrás. Na, és ott kezd beindulni a darab, amikor egyszerűen megérkezik egy idegen Londonba, ugye ez Észak-Angliában játszódik egy kisvárosban, akiről nem is igazán tudható, hogy pontosan kicsoda, de tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy magánítélet végrehajtó, aki számon kéri ezt a 200 halálesetet ezen a hóhéron, és elkezd azzal a lányával, Bakonyi Ági játsza, hát tulajdonképpen egy kicsit úgy elcsábítja, és el is viszi a messzeségbe, vagy csak ezzel dicsekszik, de közben a lány magától megy el, mert apjától nem nagyon kap szeretetet, miközben hát az egyetlen lény, akit igazából szeret, az valószínűleg ő. Mikolai Gergő játsza egy ilyen fennhéjázó alakot alakít, aki hát nem lehet nagyon megkedvelni, de közben mégis nagyon-nagyon sok fontos kérdést fölvet, és hát a dolog eljut odáig, hogy ugye majd nem titok, mert azért ez nem krimi, bár közben a szerző darabjai elmennek azért kicsit a horror felé, és kicsit belemásznak a lélektanba. Nem megy ő soha túl mélyre, de azért vannak nála dermesztő dolgok, de nem olyanok, hogy a nézőt kikészíti, mint mondjuk egy Dosztojevszki. Kicsit inkább a bizsergetés, kicsit inkább a szórakoztatás szintjén. Egy nagyon erőteljes fekete humor, amit ő csinál, és aztán hát Szikszai Rémus rendezésében, ugye, aki a szerzőtől már a Radnótiba a párna embert színre vitte, hát ez egy jó rendezésé válik, az elejét egy kicsit untam, de hát ez a darab hibája is, és aztán végén nagyon fölforra a dolog, és hát tanulni lehetünk egy, mégiscsak egy akasztásnak, nem bíró ítélet nyomán, hanem mert bepöccen ez az úri, amúgy ilyen úri emberként viselkedni próbáló csokor nyakkendős hóhért, és mondom, nagyon sok kérdést fölvet ez a dolog, hogy megteheti-e bárki, hogy elveszi a másik ember életét. Nagyon kevés időm marad, de annyit azért mondok, hogy én újra néztem, amit már Kisvárdán láttam, az Újvidéki Színház, Ez történt Újvidéken című, nem túl elementáris című produkcióját, de a produkció az. Ezt ugye az 50 éves jubileumukra csinálták, Urbán András rendezésében, aki Szabadkáról átpártolt oda, és ott lett az igazgató, vagy művészeti vezető, nem tudom, de mindenképpen ő határozza meg a művészeti arcolatot, és egy nagyon markáns egyéniség, és csinál az az alcím, hogy extravaganca, aminek nagyon megfelel az előadás, egy teljes őrület, egy intellektualizált revű, zene, tánc, ének, hihetetlen fantáziadús csoportmozgások, és az a dologban nagyon szép, hogy ha kell, együtt lép mindenki, és nagyon egyfelé húz, de közben minden szereplő ki tud radiogni a sorból, meg tudja mutatni magát, tehát ott van igazi egyéniségében. Nagyon együtt van a társulat, de úgy, hogy meghagyja az egyéni szabadságot, és ez olyan szép, és ma átvitt értelemben is azt gondolom, hogy meglehetősen követendő példa. Ez volt ma a művészbejáró, a hangpult mögött ezúttal Horváth Ádám ült, a kamerákat Laj Viktória kezelte, én nincs mit tenni, változatlanul Bóta Gábor vagyok, önök pedig, ha úgy gondolják, és remélem, hogy úgy gondolják, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.